Gyűjtő. Kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
Üdvözlöm a hallgatókat! A Gyűjtő mai adásában Hegyi Lórend művészettörténésszel fogunk beszélgetni, mégpedig egy kiállítás kapcsán, amelyet a Saluzzói Kastélyában rendezett. Ő volt a kurátora. A kiállítás címe az, hogy Dentro il disegno, ez magyarul azt jelenti, hogy a rajzon belül, vagy a rajz belsejében inkább?
Hát a jelentése inkább ez, a rajz világában azt mondanám. Nehéz igazán lefordítani. Szóval könnyű lefordítani, de nehéz egy olyan poetikailag is, hát jó címet talán. Viszont az olasz Dentro del Disegno, vagy a Inside of Drawing, ugye ami arra is utal, hogy inside, insider, valami, amit egy inkább szakértői szemmel nézünk, és itt a szakértő nem én vagyok, mint kurátor, hanem a nézőnek adjuk ezt a lehetőséget, hogy valóban a mai kortárs rajz művészet egy elég nagy számú 33 művész képviseletében bepillantson, tulajdonképpen azt lenne, hogy bepillantás a rajz világába, csak ez már nagyon, nagyon hosszú cím. A lényege az, hogy csak, valóban csak, ha tetszik, klasszikus rajz van kiállítva, nincs nyomtatásos technika, semmiféle modern technológia, hanem rajz, dizájnjó.
Miért a rajz? Miért nem a festmény? Miért nem a szobrászat? Miért nem egyéb média?
Ez a legfontosabb központi kérdése is tulajdonképpen ennek a kiállítás sorozatnak. Én tulajdonképpen 20 éve dolgozom ezen a témán, és hogy miért a rajz? Mert egy olyan világban élünk, amikor a monumentalitás, a hierarchikus rendszerek, az a priori formális rendszerek elvesztik a hitelességüket, és ezzel szemben bejön egy nagyon spontán, nagyon személyes, közvetlenül a világ jelenségeire reagáló személyes médium, a rajz, ami tulajdonképpen az írás az első, egy ideának az első megfogalmazása, ahogy ezt a reneszánsz, illetve a manierizmusban, ugye Lomazzo mondta, il disegno è il concetto, a rajz, a koncept, az ötlet, az első forma. Tehát a rajz nem kíván egy nehéz, exekutív kivitelezést, nem kíván anyagokat, nem kíván monumentális formát, lehet nagy, lehet kicsi, lehet feljegyzésszerű, journal intim, egy személyes napló, ahogy az ember megpróbál elmagyarázni valamit, néha csinál egy kis vázlatot, vagy megpróbálom elmondani az irányokat, hogy hová menjen valaki, csinálok egy kis rajzot. Tehát a rajznak ez a hihetetlen, személyes, közvetlen, spontán jellege úgy működik, mint a beszéd, vagy úgy működik, mint az írás, lejegyzem a gondolataimat. A rajzban mindez benne van, az első megformálása valaminek. Na most ez a mai, a rajzban benne van mindaz, amit egyébként nagyon sok művész más médiumban is realizál. Nagyon sok zseniális szobrász van, akinek a rajzművészete fantasztikus, és nagyon sokat elmond az ő gondolatvilágáról.
Akár Michelangelo is, és akkor akár oda is kanyarodhatunk a Paragone vitához, amire engem emlékeztet ez az egész, mint hogyha egy újfajta Paragone vita bontakozna ki, hiszen manapság a rajz az egy nagyon elhanyagolt mostoha gyereke a művészetnek. Most olyan, mint hogyha Lórend a becsületét visszaszerezni ennek a formának.
Igen, ez pontosan így van, a megnyitó beszédben beszéltem is erről, a Paragone, igen.
Pedig nem is voltam ott.
A festészet és a rajz, vagy ugyanilyen Paragone volt ugye a szobrászat és a festészet, tehát hogy melyik műfaja a magasabb rendű, és azok a teoretikusok, elsősorban a manierizmusban, késő reneszánszban, akik ugye a rajz mellett voksoltak, azoknak az argumentuma is pontosan az volt, hogy a rajz magasabb, mert szellemi, mert egy pusztán egy vonallal, aminek nincs teste, nincs szín, nem feltétlenül van szín. A klasszikus rajz tulajdonképpen fekete-fehér lineáris rajz. Ezzel ugyanazt egy olyan formát teremt, amit a festő színekkel, a tér érzékeltetésével, illuzionisztikus érzékeltetésével, a szobrász pedig valóban három dimenzióban, tehát a szobrászat a legreálisabb, mert valódi anyagokkal dolgozik, valódi térben háromdimenziós. A festészet már egy fokkal absztraktabb, mert két dimenzióra vetíti, festői eszközökkel, ott is van a rengeteg diszkuszió, hogy a térbeliség, vagy a linearitás, Wolf Linnek, ugye a híres Kunstgeschichtike Grundbegriffen. De a rajz, ha tetszik a legszegényebb, a technikai eszközök vonatkozásában, ha tetszik, minden más megszűnik, csak egy vonal, és ez a vonal viszont mindent fel tud idézni egy imaginárius világban.
És akkor miért van az, hogy mégis a recepció, tehát a közönség számára nem annyira népszerű, nem annyira befogadható, nehezen értelmezhető, akár ha a gyűjtőkről beszélünk, ott is az utóbbi időben sokkal inkább a festészet az, ami érdekes számukra.
Hogy miért van az, az most nem akarok arrogáns lenni, de engem tulajdonképpen sosem érdekelt, hogy miért nem érdekli őket. De hogy miért van, rengeteg oka van az, hogy nem igazán nemes anyagokkal, nem igazán örökkévalós, stb. Amit nagyon tudjuk, hogy nagyon jól tudjuk, hogy az sem igaz, mert a papír az egyik legrezisztensebb anyag, ugye? A egyiptomi papíroktól kezdve a középkori kódexekig minden megmarad. Tehát semmiféle garancia arra nincs, hogy mondjuk egy fa szobor az hosszabb életű, mint egy rajz. De ami az esztétikai megítélés, és hogy úgy mondjam, alul értékelés egyik eleme, hogy nem tekintik monumentálisnak, nem tekintik reprezentatívnak, mert nem a gondolati gazdagságát nézi, hanem egyéb más elemeket, például nagy, monumentális, színes, stb. De most ettől függetlenül azok a rajzkiállítások, amiket rendeztem Olaszországban is, Kínában, Franciaországban, a Musée d'Art Moderne de Saint-Étienne, ahol igazgató voltam 15 évig, az első program ez volt, Cabinet de Dessin, és végigvonult 15 évig, az egyik legnépszerűbb kiállítási sorozat volt. Tehát nem igaz, hogy nem. Az emberek jönnek, sokkal több időt töltöttek a rajzkiállításon, mint a nagy Baselitz, vagy nem tudom én, Dennis Oppenheim, vagy Giovanni Anselmo. Bejön, megnézi, de tulajdonképpen viszonylag hamar megérti, szereti, nem szereti, más kérdés, megérti. A rajznál minden egyes műbe, hogy úgy mondjam, bele kell lépni ebbe a sajátos világba. És még egy nagyon fontos elem, amiről nem beszéltünk, ez a rajz, ez a típusú rajz, amit én képviselek és kiállítok, ez egy narratív rajzművészet. Tehát nagyon fontos az, hogy a rajz visszahódítja a sokáig elvesztett vagy elveszettnek hit narratívát. És ha arra gondolunk, ugye, hogy a absztrakt művészet, festészet, szobrászat, installáció, stb. Mindig volt mögötte narratíva természetesen, mert csak a narratíva legitimálja a művészetet. De úgy tűnt, mintha nem lett volna téma, nem lett volna sztori, absztrakt struktúrák. A művészet magát úgy deklarálta teoretikusan is, mint egy metódusnak a bemutatása, egy metódusnak a manifestációja. Ebben az esetben viszont nem erről van szó, arról van szó, hogy rejtett vagy direkt narratívák vannak. A művészek újra beszélnek, újra elbeszélnek a narratíva, a konnotációk, az asszociációk, ezernyi kis történetnek az összességéből áll össze ez a narratíva, és ez az, ami az embereket megfogja, mert nincs, megismétlem, nem hisznek többé semmiféle olyan általános, univerzális, mindenütt, mindenkor legitim, absztrakt rendszerekben, ami egyfajta monumentális formát teremt, hanem a mindenkori töredékes, provizórikus, személyes mikronarratíva az egyetlen realitás, amit még elfogadhatunk, mint realitás. És ez a mai rajzművészetnek a lényege.
Bár itt ő velünk, Ezt a műsor elején kellett volna elárulnom, de itt velünk Gábor Áron, aki alapvetően azért az absztrakt művészetéről híres, és mégis szerepel ezen a kiállításon. Mégpedig Áron, milyen képekkel szerepelsz itt?
8 darab papírmunkával, ezek 80x60 cm-es munkák. Hát mindez, amit a Lóránd elmondott, ez gyakorlatilag benne van, ez a mikronarratíva. Ezek fejek tulajdonképpen, és arról szól a 8 fej, egy sorozat, de csak 8 darab van kiállítva belőle. Ami történt velünk az elmúlt néhány évtizedben, ez a rendszerváltozás szimbóluma volt a fej. Ebből nagyon sok dolog született, mert párbeszédek, fülbesúgások, összetört fejek, szívfejek, tehát érzelemre épített élet, logika. És a legérdekesebb talán az, hogy ebből az anyagból, Lóránd válogatásával egy nagyon érdekes, egymásra is reflektáló egy sorozat lett kiállítva, és a legérdekesebb az volt, hogy ezek az én általam személyesen, tehát a gondolataim leképezései, ami azért érdekes, mert egy nagyon primér műfaj, erről beszélt a Lóránd a papírmunka, mert nagyon őszinte műfaj. Kiválóan becsatlakozott a kiállításban lévő többi munkához, tehát ez a privát narratíva, ez jelen volt az egész kiállításon. Mindenki hozott a világ minden részéről a legkülönbözőbb identitású, korú, nemű emberek olyan magántörténeteket, ami mind annak a lakmuszpapírja, ami körülöttünk történik. Tehát egy nagyon érdekes dolog lett, és még két dolog, ami a Lóránd elbeszéléséből eszembe jutott, körülbelül úgy lehetne ezt jellemezni, mint a nagy egységeknek a katedrális, ezek pedig a pici kápolnák, ahol az ember sokkal jobban érzi magát, mint egy hatalmas, nagy, monumentális térben, és nagyon fontos az, hogy megismerve az embereket is, valóban egy nemzetközi jelenlét volt, és egy nagyon összetett érzelmi, kulturális, szociális, de még mondhatom azt is, hogy természetvédő dolog is, mert minden jelen volt ebben a kiállításban. Minden, ami az ember magában nyomot hagyott.
Pont ezt szeretném kérdezni Lórántól, hogy Áron ott volt, egyébként itt van körülöttünk, mert a műtermében ülünk, rengeteg rajza, főleg azok a rajzok, amelyek ehhez a kiállításhoz is kapcsolódnak, de hogy Áronon kívül még 32 másik művész alkotása volt látható, körülbelül 250, hogyha jól emlékszem, ugye? Milyen szempontok vezették Lórándot azon kívül, hogy rajz és narratíva fontos szerepet játszott?
Hát elsősorban ugye egy tematikai válogatásnál egy általános és központi vízió, ami a válogatásnak az alapja. Azt is mondhatom, hogy ha a Castiglia nagyobb lett volna, akkor kétszer ennyi vagy háromszor ennyi művész is lett volna, tudnélik sokkal nagyobb a listám. Az a kiállítás, amit két évvel ezelőtt például Szentetyenben csináltam, ott majdnem 50 művész szerepelt, akik közül legalább a fele itt is volt. Én nagyon sok olyan művésszel dolgozom, akikkel 15-20 éve, vagy talán még több ideje tart ez a nagyon intenzív munkakapcsolat, ami személyes kapcsolat. Minden egyes művész, aki az kiállításon szerepelt, azt személyesen ismerem, és régóta, és sokukat nagyon régóta. De nem az érdekes, hogy ismerem, hanem van egy dialógus, van egy beszélgetés. Rendszeresen évek alatt, évtizedek alatt visszatérek a műtermekben. Szinte minden kontinensről, Afrikától, Dél-Amerikától, Észak-Amerikától, Európától, stb. Mindenféle generáció és mindenféle náció képviselve volt. Nagyon sok olyan művész van, aki két országban él, tehát valahonnan származik, és valahol él most, viszi magával a saját eredeti kulturális kontextusát, és ezt variálja afrikai művész, aki Franciaországban él, izraeli művész, aki Németországban él, amerikai művész, aki Olaszországban él. A lényeg az, hogy amikor én válogatok, akkor tulajdonképpen a kérdés az, hogy miért ezek a művészek? Mert engem a koncepció kialakításánál a művek befolyásolnak. Tehát tulajdonképpen az impulzusok legalábbis három irányból érkeznek. A művek, amiket látok, és amiket láttam 30 és 25 és 20 évvel ezelőtt, és továbbra is követem, azok arra vezettek engem, hogy átgondoljam az én művészettörténeti koncepciómat, hogy miért dolgoznak ezek a művészek ilyen módon. Ehhez hozzákeresem az irodalmat, ami ugyanúgy befolyásol filozófia, művészettörténet, művészetteoretikusok, és rengeteg nagyon fontos írás van, ami pontosan erről a nagy esztétikai és világszemléleti, végső soron élet szemléleti változásról szól, többek közt a mikronarratíva, aminek még a gazdasági elméletekben is van, ugye a mikrogazdaság. A társadalom, most nagyon leegyszerűsítve, elsősorban egy antropológiai indítatású újragondolása mindannak, amiben nagyon sokáig a modern kor hit általános törvényszerűségek, mindenütt érvényes, tehát nem a helyi konkrét emberi mikrokonstellációra reagáló koncepciók, hanem egy általánosító, univerzalitás, generalizálás, homogenizálás. Ezzel szemben az elmúlt 25-30 év esztétikája és filozófiája pontosan arra koncentrál, hogy megpróbáljuk konkrét helyzeteket, konkrét antropológiai realitásokat, ha tetszik, mikrorealitásokat elfogadni, tehát egy újfajta...
Az egyén személyes történetét.
Igen, egyén, úgy is mondhatnám, hogy egy multiidentitás, mert az egyén maga sem egy zárt atom, hanem ezernyi határozza meg. A demokrácia fogalma megváltozik. Nem egyszerűen a többség szava, vagy a többség uralma, permanens multiplicitást elfogadni. És amikor ez a mikronarratíva kialakul, akkor tulajdonképpen erről szól. Ezért, amikor kérdezte, hogy Áron, most csak egy egyszerű példa, hogy elsősorban, mint absztrakt művész ismert. Én számomra például soha, még 30 évvel ezelőtt sem, vagy talán akkor még kevésbé, volt absztrakt művész, tudnélik mindig egy nagyon eklektikus, rendkívül sok elemből épülő művészetet csinál, amiben vannak figuratív elemek, sztori elemek, motívumok, és ez a most bemutatott sorozat is egy olyan kontextusban volt, ahol például fejek, arcok, a körülötte lévő olasz, francia, német művészek, arcmotívumok, fejmotívumok, és ebben az ő arcá kristályosodó, vagy fejé kristályosodó formációi teljesen kontextusban voltak. Csak arra akarok utalni, hogy maga a vizuális jelenségek értelmezése is több szinten, és egyidejűleg több irányba folyik, és ez elfogadott, negatív, nincs egyetlen monolitikus értelmezés.
Lassan a műsoridőnk végére érünk. Annyit áruljon el még nekem, Lóránt, hogy mi a következő lépés ezzel a kiállítással kapcsolatban. Ha jól tudom, akkor Ázsiában lesz a bemutatása, a következő bemutatása.
Igen, ez a kiállítás Szingapurba készül, és már nagyon is készül, és ezzel párhuzamosan van egy másik terv Triestben, egy olyan város, amit én magam is nagyon szeretek, és ami, hogy úgy mondjam, predesztinált erre a kulturális eklekticizmusra. Triestben lesz ennek a kiállításnak a Inside of Drawing második kiadása, ami ugyanúgy úgy fog felépülni, hogy lesz egy idősebb mester, ahogy ebben az esetben Hermann Nitsch volt, gyönyörű régi rajzokkal, és körülbelül egy olyan 50 középgenerációs és fiatal művész. A trieszti kiállítás megtartja a szalucsói kiállításnak a struktúráját, de nagyobb lesz. És a szingapúri pedig lényegesen nagyobb. Nagyon sok ázsiai művész, japán, koreai, kínai, tonéz, mongol, filippin művész. Ott még inkább evidens, hogy új állam, egy új ország, mint Szingapur 60 éve létezik. Annyira a multiidentitáson épül. 8 különböző etnikum, és nem tudom én hány vallás és nyelv együttélése, ahol világos az, hogy a mindenkori egyes alkotónak a rendkívül komplex és nagyon sokféle módon meghatározott egyéni mikronarratívája, a reális narratíva, ami körül a kiállítás felépül.
Köszönöm a beszélgetést Hegyi Lórend művészettörténésznek és Gábor Áron festőművésznek, és hát nem ígérem, hogy Szingapurba elmegyünk, de azért igyekszünk valamilyen módon. Trieste, igen. De majd valahogy igyekszünk tudósítani. Köszönöm szépen, és várom a hallgatókat jövő héten ugyanebben az időpontban, itt a Gyűjtőben. Köszönöm szépen.
Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n.